Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a férfival?
Sándor bácsinkkal úgy kerültem kapcsolatba, hogy az elmúlt fél évben feleségem kikerült önálló lelki pásztorként Hódmezővásárhely Csúcs Erzsébetre, és Sándor bácsink is gyülekezeti tag a helyi közösségben, és találkoztunk vele, így kezdődött el a mi megismerkedésünk, oszlopos tagja annak a közösségnek, és akkor, amikor az ő káváriája elindult, akkor az egyházközségnek a volt lelkipásztora, aki nyugdíjba vonult az elmúlt fél évben, ő jelezte, hogy Sándor bácsi kórházba került, és nem elég, hogy kórházba került, hanem a gázóramérőjét is leszerelt a szolgáltató gázszivárgás gyanúja miatt.
És amikor te ezt megtudtad, akkor mi indult el benned?
A első körben, amikor meghallottam a hírt, akkor először próbáltam összerakni azokat a dolgokat, ami ilyenkor gyors cselekvésként tudunk segíteni, tartós élelmiszert, olyan ruhákat, melegítő egységeket, amivel tud fűteni az otthonába. Ezzel szálltam ki, mivel arról is tudomást kaptam, hogy őt a sürgőségi osztályról hazabocsájtották az otthonába, és nincsen fűtőegység, nincs mivel fűtsön, ezért hősugárzókat vittem a helyszínre. De amikor megérkeztem, már azzal fogadott Sándor bácsi, hogy még rosszabbul van, és hívjuk a mentőt ismét. Így megint bekerült a sürgősségi osztályra, de már a sürgősségi osztályról nem került haza egyenesen, hanem a Deszki tüdőszanatóriumba került. Itt ellátásba részesült nagyon sokáig, most került az otthonába, legalább ilyen 3 hétig ott volt a Deszki egészségügyi centrumba. És amikor én kimentem ezekkel az eszközökkel és tárgyadományokkal, akkor láttam az ingatlannak a helyzetét, hogy milyen körülmények között él a Sanyi bácsi. Ezért úgy gondoltam, és ugye az ő beleegyezésével, hogyha az otthonába jön vissza, akkor mindenképpen kell egy nagy takarítás, és a szolgáltató is amúgy nem hivatalos részen kijelentette, hogy az egyik feltétel az, hogy az otthonába tűzveszélyes körülményeket hárítsuk el, mivel addig hiába jön szerelő, vagy bármilyen szakember, takarítás is egy ilyen feltétel a mérőegységnek a visszaszerelése. Ezért, amikor kijött Sanyi bácsi a kórházból a múlt héten, akkor önkénteseket toboroztunk a vásárhelyi gyülekezeteknek a tagjai közül, és hál' Istennek 15 önkéntes megjelent az ingatlannál, és elkezdtük a közös munkát, közös szolgálatunkat. Itt nem csak gyülekezeti tagok érkeztek meg, hanem a vásárhelyi cserkész csapat is jött, és ahol tudott, ott segített a fiatalság.
Te mielőtt az otthonába elmentél Sanyi bácsinak, volt bármi benyomásod arra, hogy milyen körülmények között él? Tehát amíg a gyülekezetben találkoztatok, volt bármilyen infód róla, hogy hol lakik, milyen körülmények között, vagy ez volt az első sok, amikor beléptél hozzá, hogy aha, itt azért lehet, hogy akkor segítségre lesz szükség.
Hát voltak kósza hírek, elmesélések, hogy milyen körülmények között élhet, de az se volt konkrét kép a számomra, ezért úgy voltam, hogy én azt, amit mondtak, azt így én félre raktam, hogy én először szeretnék meglátni, megtapasztalni azt, hogy akkor milyen körülmények között él, és amikor beléptem, akkor volt egy mellbevágó érzés, hogy ilyen körülmények között él ez az úriember, mert kívülről annyira, hogy vasárnaponként találkoztunk, nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy problémák lehetnek az ingatlanban, de amikor kiértem, akkor helyt adtam annak az információnak, amit a szolgáltató is jelzett felém, hogy igenis ez probléma is, nagy dolgok vannak. Itt ugye az egészsége is nagyon rossz a bácsinak, tüdőbetegséggel küzd, és az ingatlan az egészségkárosító is magába, hogyha nem is lenne beteg, azért is problémás, hogy az egészségére is rossz hatással van ez a körülmény.
Ugye rádióban beszélgetünk, nem tudunk képeket mutatni, ezért kérlek, hogy próbáld meg a szavaiddal lefesteni, hogy mégis mi ez az állapot. Szóval itt most körül udvariaskodtuk, hogy hogy néz ki ez a ház, én láttam egy-két fényképet, delegálnám a feladatot, hogy próbáld meg leírni, hogy hogy képzeljék el a hallgatók, mivel találkoztatok ott.
Ebben az ingatlanban minden is megtalálható volt. Most már múlt időben beszélhetünk erről, hál' Istennek. Papírhegyek, pókhálók, olyan körülmények voltak, nem tudom leírni szavakkal, mert nagyon kritikus volt a vizes blokk, az 20 éve nem volt kitakarítva, ott az ilyenkor felgyülemlett piszok, kosz és penész uralkodott a vizes blokkba, a konyhába, a tényleg itt is a több éves mosatlanok, a tűzhely az teljesen a zsírra beletve, miközben ez egy egy-két éves készülék lehet, és azt próbáltuk megtisztítani, de a sikertelenné vált, mert rá kellett jönnünk, hogy először be kell áztatni erősen zsíroldóba, és ez majd csak a héten fogjuk tudni elvégezni annak a takarítását. Voltak állati maradványok, patkány maradvány, egér maradvány az ingatlanba, ezért is az önkénteseknek kellett maszkot viselniük, amikor takarítottunk, védőruhát is biztosítottunk, ezért a körülmények miatt tisztasági festés is nagyon ráfér majd az ingatlanra, mert a falak is szennyeződöttek, a szekrények is be van lefve a zsírtól, a portól. Nagyon kritikus állapotok uralkodtak az ingatlanban, amikor megérkeztünk. Most hál' Istennek azt elmondhatom, hogy 80%-ban, hogy felszabadítottuk a sok lomtól, ami felgyülem lett a 20 év alatt, amióta egyedül él a Sándor bácsi. Most már egy kicsit képviselhetőbb, és már így sokkal merészebben be tud jönni például egy szakember is az ingatlanba, mert voltak már próbálkozások arra, hogy házi gondozó szolgálat járjon ki Sanyi bácsihoz, de amikor megérkeztek, első körben inkább visszafordultak az ajtóba, amikor meglátták a házban uralkodó rendetlenséget, koszt, és kicsit mondhatnám azt is, hogy fertőző körülmények, mert ugyanhogy már ilyen állapotok voltak, és állati maradványokat is találtunk, feltehető a gyanú arra is, hogy itt fertőzés veszély is fennáll. Hát az ingatlan és Sándor bácsinak az állapota is ezért folyamatosan romlott és hanyatlott az egészségi állapota így.
Szerintem a kulcskérdés ennek a történetnek azon túl, hogy szuperek vagytok, hogy te észrevetted, segítséget nyújtottatok, megszervezted. De szerintem a kulcs ennek a történetnek az, hogy Sanyi bácsi hagyta mindezt. Az ilyen embereknek nagyon nehéz elfogadni segítséget, meg belátni azt, hogy ahol laknak, az problémás. Hogy tudtad meggyőzni Sanyi bácsit?
Hát első körben nem volt egy egyszerű feladat, mert amikor észrevettük a problémát, meg felmértük a helyzetet így a szeretett szolgálat munkatársaival, akkor nekem volt az a megtisztelő feladat, hogy Sándor bácsihoz kimenjek a kórházba, amikor még gyógykezelés alatt állt, és beszélgessek vele egy kicsit erről a sztoriról. Első körben, ahogy mondod, nem nagyon fogadta, nem nagyon értette, hogy ez miért is kellene neki segítség, miért is kellene abba az ingatlanba egy takarítást elvégezni, vagyis először lomtalanítást, utána takarítást eszközölni, és akkor felvázoltam neki azt a helyzetét, hogy sajnos nincs más mód arra, hogy visszakerüljön az ingatlanban. Mivel meggyőzően megpróbáltam ecsetelni neki, hogy hiába ő, neki van lakása, de feltehetően, hogyha valamilyen egészségügyi szakember kiszállna hozzá, ő a papírformát nézni, akkor abban az ingatlanban alapból nem maradhatna. Hogyha visszahozzák a gázóráját, vagy nem hozzák vissza, attól függetlenül az volt a meggyőző erő, hogy ne nyilvánítsák az ingatlan lakhatatlannál. És akkor ott mondta, hogy jó, hát igen, hát vannak problémák, de ő ilyen mikro szinten kezdte el ecsetelni a problémáit, de itt lehet, hogy az is benne van a pakliba, hogy azért is látta ő kicsinek ezt a helyzetet, amiben éppen élt, mert az öreg úrnak a látása nagyon rossz, a hallása is, az a alapvető tájékozódási érzékszervei azok már eléggé lecsökkentek. És lehet, hogy ő már nem is vette észre azt, hogy hol van pókháló, hol vannak azok a maradványok, amiket megtaláltunk éppen. Lehet, hogy nála ez is kiváltók volt, hogy ő azért is nem tudott úgy erről a saját környezetéről gondoskodni, mert így az egészségi állapota se engedte meg. Igen, van egy olyan is benne, hogy, hogy ő ragaszkodott az ő dolgaihoz, mert amikor ott próbáltunk, amikor már a helyszínen voltunk, akkor majd próbáltunk egy-két dologra rávilágítani, hogy attól jó lenne megszabadulni. Hát ő ahhoz nagyon ragaszkodott, ő nagyon kiállt azért, hogy például a 100 éve bezsírosodott fazekat nem akarta, hogy kidobjuk, mert még azt az édesanyja vásárolta, vagy hozta a házhoz. Érzelmi kötődései voltak a tárgyakhoz. Próbáltuk meggyőzni, hogy de Sanyi bácsi, hozunk újat, van új, már oda is adtam neki, van új edénykészlet, amit már oda vittem a jelenlegi tartózkodási helyére, és akkor se engedett, akkor is kereste rajtunk azt a fazekat, hogy hova raktuk, még kidobtuk, miközben nem dobtuk ki, csak arrébb raktuk, hogy tudjunk takarítani. Igen, ezeknél az embereknél nagyon nehéz ilyen szempontból, hogy a gyűjtögetés effektus igen beáll, és hogy ők ragaszkodnak minden négyzetcentiméter lomra, igényt tartanak. Például volt olyan, hogy az újság kötegeket nem lehetett kidobni tőle. Miközben egyrészt az is problémát okozott a szolgáltatónak, akik kijöttek, hogy ott áll egy halom papír. Ez minek? És akkor próbáltuk volna kivinni a szelektívhez, vissza kellett hozni, mert hát majd a szomszédasszonynak az jó lesz, és ő majd elviszi. És sajnos nem találtuk otthon a szomszédasszonyt, és a papírköteg az maradt, és hagytuk Sanyi bácsinak, hogy az maradjon meg értéknek, és hogy akkor azzal kedveskedik majd a szomszédságnak.
Mennyire volt kompromisszumkész? Tehát a történetből úgy tűnik, hogy egy-két dologban engedtetek, ő engedette. Tehát akkor végülis mennyi lomot számára értéket sikerült végül is kihozni az ingatlanból, ha ezek maradtak?
Kompromisszum képes volt úgy nagyjából az úriember, de hagyott olyan dolgokat kidobni, amit nem hogy értékesnek, mert ha értékesnek meg értéknek talált volna, akkor biztos, hogy nem tudunk kihozni, de meg tudtunk egyezni, hogy az tényleg nem kell. És akkor azt tényleg kivihetjük a szemétre. Sokat kellett vele vitatkozni az önkénteseknek is, nekem is, hogy mitől váljunk meg, és mitől nem. De hál' Istennek azért ilyen 25 zsák lomot, szemetet ki tudtunk vinni a lakásból, és jóval kevesebb lom van már a házban. Igaz, hogy még 15 zsákkal még tudnánk vinni, de azt úgy vagyok vele, hogy azért nem akartunk belegázolni a lelki világába, mert azért neki is egy tróma a megválás. Teljesen lelkileg lehet, hogy megviselte volna azt, hogy hirtelen egy ilyen nagy változás bekövetkezett volna az ő ingatlanába, az ő házába. Ezért nem is akartam annyira erősködni azoknál a dolgoknál, amiket nem hagyott, mert tudtuk strukturálni, tudtuk úgy pakolni, hogy tényleg rendezettebb legyen a környezete. De ami késik, nem múlik, ahogy mondtam az egyik önkéntesnek, mert azért még itt lesznek beszélgetések Sanyi bácsival, hogy így a következő időszakban megpróbálom majd redukálni azokat a dolgokat, amiket nem létfontosságú az ingatlanban, meg teljesen elavultak és használhatatlanak.
Egy szót az önkéntesekről beszéljünk, mert te szakember vagy. Te szerintem, ha nem is pontosan tudtad, hogy mit válasz magadra azzal, hogy majd hogy kell beszélni, mennyit kell győzködni Sándor bácsit arról, hogy mi marad, mi nem megy, az önkéntesek vélhetőleg legkevesebb tapasztalattal lelkesen jöttek, de nem biztos, hogy pontosan tudták, hogy mit vállalnak. Hogy láttad őket munka közben, meg utólag hogy láttad, visszajönnek-e még segíteni a 20%-ban, amit említettél, mit jelentett ez nekik, picit légy a szóvivőjük, ők most nincsenek itt, biztos beszélgettetek, amit elárulhatsz egy-két gondolatot, azt hozd meg velünk.
Az önkéntesek nagyon lelkesen érkeztek meg a helyszínre, tetrekészek voltak, és a cselekvő szeretet minden egyik önkéntesbe megnyilvánult, és öröm volt látni, hogy egy viszonylag nagy város, Vásárhely viszonylatában reformátusok megmozdultak. Nagyon élvezték azt a gyülekezeti tagok, mindenki más-más gyülekezetből érkezett. A 6 református gyülekezet, ami Vásárhelyen működik és közösséget alkot, ott mindenki megjelent. Minden közösségből jött valaki, aki segíteni akart. És mindenki azt mondta, hogy ez az akció, ez a lehetőség nagyon régen nem volt már a településen, hogy így összehívták a reformátusokat. Volt egy közös cél, amit meg kell valósítani. Ezt nagyon élvezték, és nagyon örültek annak, hogy találkozhattak a testvérek. Nem csak például most így a ökumenikus héten, vagy valamilyen városi rendezvényen, hanem úgy is összejöhettek, hogy az embertársukon, hit testvérükön is tudtak segíteni. Igaz, hogy itt meg kell említeni, hogy itt kiemelték azt, hogyha Sanyi bácsi például nem gyülekezeti tag lett volna valamik vásárhelyi gyülekezetbe, akkor is jöttek volna. Mert annyira érezték a megszólítást, azt a felhívást, amit három nappal ezelőtt küldtem az önkéntes program előtt a gyülekezeteknek, hogy igenis azt mondták, hogy ők akarnak segíteni, és itt akarnak lenni. És az idejüket, azt az egy szombati napjukat rááldozzák arra, hogy egy embertársukon segítsen. Ugye most ugye az ökumenikus hétnek a témája is az irgalmas samaritánus története volt, és ez nagyon szépen összecsengett ezzel a programmal, ezzel az önkéntes lehetőséggel, mert mindenki érezte azt akik ott voltak önkéntesként, érezték azt a történetnek a súlyát, és azt a mondani valót, amit Krisztus a példázatban is mondott az irgalmas samaritánusról, meg a bajba jutott emberről, hogy sokkal nagyobb megértéssel, mert ők is a cselekvő szeretetet tudták képviselni az embertársuk felé. Türelmesek voltak az önkéntesek Sanyi bácsival, nagyon irgatlanul, nagyon érezték az ő helyzetét, megértették, hogy miért ragaszkodik, miért vannak kiszaladásai, hogyha például nem találta a telefonszámait a telefon mellett, és mindenki segítőkész volt, még visszakeresték azokat a dolgokat is, amiket nagyon keresett. És mindent megmutattak, hogy hová pakolták, hová struktúrálták azokat a például a telefonszámait, nem dobtuk ki, csak egy dobozba elhelyezték, hogy biztosan, hogy ne legyen kidobva, és akkor szépen mindent előszedtek, türelemmel viselték Sanyi bácsinak a ragaszkodását, és ez nagyon megindító volt, hogy tényleg az önkéntesek is, hogy ugye én ott álltam, mint szakember, és már aki már találkozott ilyen szituációval, de ezek az emberek, akik itt voltak, most találkoztak ilyennel először, hogy ilyen ember is van, aki olyan dolgokhoz ragaszkodik, amiket mi így a hétköznapi emberek már szemétnek látunk, olyan dolgoknak, hogy fölösleges, kár megtartani szituációk. De mégis azt mondták, hogy jó, Sanyi bácsit megértjük, idős, stb. Érzékenyek voltak. Szociálisan érzékenyek voltak ezek az önkéntesek, és oda tudtak állni Sanyi bácsihoz, és türelemmel, és semmilyen hangos szóval, vagy kiszaladással nem éltek, hanem tényleg krisztusi szeretettel ott álltak, és próbálták támogatni a bácsit, hogy minél jobban érezze azt, hogy amúgy, hogy segítünk rajta, és a közösségünk része. Hogy nem egy kívülálló ember, és nem nézzük le azért, hogy ilyen helyzetbe került az ingatlannal.
Hogyan tovább? Ugye azt mondtad, hogy most idéglenes helyen van Sándor bácsi, mikor költözhet vissza, mikor lesz gáz, mikor lesz olyan állapotban az ingatlan, hogy egészségileg is mondjuk már elfogadható legyen a számára.
Most jelenleg a Csúcsi Református Egyházközségnek a nem használt parókiáján él. Jó reménység szerint 2 hét múlva vissza tudjuk költöztetni Sanyi bácsit. Olyan körülményt tudunk teremteni, ahol egészséges mindennapokat élhet meg. És hát a gázszolgáltatóval még nem volt erről beszélve, ez a mi tervünk, ez a 2 hét, hogy visszakerüljön a saját lakókörnyezetébe. De nagyon azon vagyunk, több vásárhelyi vállalkozó próbál segíteni, szakembert keresni, olyan embert, aki például a gázszolgáltatóval partner, és szakszerűen el tudja látni a készülékeknek a javítását és beüzemelését. Ezen próbálunk most ezen a héten dolgozni, hogy olyan szakembert keressünk, aki megbízható, és tényleg az ő partnerségét elfogadja a szolgáltató is.
És utána, tehát tételezzük fel, hogy visszaköltözik Sándor bácsi, utána elköszönt a áldás békesség, és soha többet nem találkoztok, vagy elindul valamiféle kapcsolatban maradás, nyomon követés, kitaláltok-e valamit, hogy nem tudom, hetente meglátogatja valaki, vagy házi segítségnyújtás, vagy szóval, hogy hogyan látod az ő jövőjét, mennyire tudtok neki hosszú távon segíteni?
Nem fogjuk úgy eljárni, hogy visszaköltöztetjük az ingatlanba, elköszönünk nagy mosollyal, és soha többet nem nézünk felé se, hanem megpróbálunk minden héten legalább egyszer úgy ránézni, meglátogatni, hogy milyen állapotban van Sanyi bácsi, hogy biztonságban van, erről meg szeretnénk majd győződni. És a hosszú távon a legnagyobb megoldás az, hogy egy szociális hálóba elhelyezni, egy házi segítségnyújtásba, a szociális étkeztetésbe szeretnénk a településen beintegrálni, mert szükséges már számára, hogy napi egy órát legalább valaki meglátogassa azt a környezetet, amit megpróbálunk megteremteni, azt valamennyire szinten tartani, és az étkeztetését is valahogy folyamatosan legalább egy nap egyszer meleg ételhez jusson, mivel Sanyi bácsiról azt is kell tudni, hogy kisnyugdíjas. Közel 38 ezer forintból él havonta, és ez az összeg nem sok mindenre elegendő. A nagyon hosszú-hosszú távú megoldás az lenne, hogy egy idős ellátórendszer egy idős otthonba elkerüljön, bekerüljön. De ugye most ez is lett volna terv első körben, amikor még a kórházban volt, hogy idős otthonba valamennyire elhelyezni, de sajnos az idő rövidsége miatt nem tudtuk úgy megoldani, mivel minden idős otthonnak az ellátási kapacitása maximumon pörög és folyik itt a megyébe. Sanyi bácsi nem nagyon akarna a Csongrád megyén kívül élni, ugye az utolsó éveiben. Ezért, amikor ez az egész takarítás, szakembereknek a segítségnyújtása lezajlik és vissza tud kerülni az ingatlanba, attól függetlenül megpróbáljuk majd egy idős otthonnak a várólistájára elhelyezni, hogy legalább, hogy már legalább valahol számon legyen tartva, hogy neki a közeljövőben szüksége lesz egy szakellátásra is.
A 38 ezer forintra egy kérdés. Beszélgetés közben is eszembe jutott, hogy vajon a gázóra leszerelésnek mondjuk volt-e köze nem fizetéshez, meg úgy összességében, hogy vajon milyen anyagi körülmények között él Sándor bácsi. Ez nagyon kevés pénz. Főleg, hogyha az elmúlt egy-két év áremelkedését nézzük. Hogy élt eddig? Mi a benyomásod?
Elkezdtem feltérképezni az ő körülményeit és lehetőségeit, ugye, hogy az otthonba való elhelyezést terveztük, és terveztem, hogy szakellátásba kerüljön. Sándor bácsi, hál' Istennek az étkezésével nem volt probléma, mert a szomszédság, a gyülekezet is volt, aki segített rajta, hogy vitt neki ételt. Ő is be tudta szerezni a mindennapi ételét, hogy minimálisan, de meg tudta oldani az saját ellátását. Szerényesen él, de minden számlája, minden közüzemi számla az napra kész volt. Az mindig ki volt fizetve. Az volt az első a kis öregnek, hogy mindene ki legyen fizetve. Ne legyen sehova se tartozása. Csak most a jelen esetben ugye ezek a szakemberek is feltehetően nem lesznek olcsók neki, meg főleg így a gázórának a visszaszerelése most, hogy a levételért is fizetni kellett most neki, ugye, hogy a leszerelésért és a visszaszerelésért külön-külön díjat kérnek. És Sanyi bácsi, Sándor bácsinak a nyugdíjának a legalább 95%-át most így, ahogy kijött a kórházból, el is költötte arra, hogy a gázóráljának a leszerelését ki tudja fizetni. Ebbe is megpróbál segíteni a közösség is, hogy Sanyi bácsinak a most így a szakembereknek a kifizetését, vagy még ezt nem látjuk mi se előre, hogy ez most hogy lesz ez megoldva, ez a szakembereknek a kifizetése és a gázóra visszaszerelésének a költsége.
Egy utolsó kérdés rólad. Hogy vagy te mindebben a történetben? Szóval ez egy nagy vállalás, nagy segítség. Nyilván te nagyon sok nélkülöző emberrel találkozol a munkád során, akár csak egy alkalommal, akár hosszabb távon, adománygyűjtések, adományátadások. Nyilván sokan keresnek téged, hogy nekik van bajuk, vagy valaki szól, hogy ott a szomszéd utcában van valaki. Szóval neked ez nem annyira idegen, furcsa, különleges, mint sok embernek, de azért ez egy kemény történet, és nagyon belástad magad. Te hogy vagy ebben a történetben? Mit jelent neked ez, hogy tudtok segíteni?
Így a mindennapjaimnak a 80%-át elviszi az ügy, de hál' Istennek ez a segítségnyújtás, és hogy látom az önkénteseknek az arcát, a Sanyi bácsi arcát, hogy segítünk rajta, ez engem visszatölt. Engem teljesen felüdít az, hogy segíthetek. Szokták mondani, hogy köszönöm, hogy segíthetek, és én is így vagyok ezzel, hogy köszönöm a feladatot, és köszönöm, hogy a jó Istennek, hogy ad rá erőt és tehetséget arra, hogy ezt a helyzetet, a Sándor bácsi helyzetét meg tudjam oldani. Meg tudjuk oldani közösen, mert hál' Istennek van egy nagyon jó működő team, egy nagyon jó működő csapat a háttal mögött, így a szeretett szolgálatnál, hogy tudunk ötletelni, tudunk olyan dolgokat együtt megbeszélni, hogy nem érzem azt, hogy egyedül vagyok. Amúgy sem érzem úgy, mert a jó Isten mindig velem van, de nagyon hálás vagyok a szeretett szolgálatnak a munkatársaiért, hogy folyamatosan, jó, ők nincsenek jelen fizikailag, de támogatóilag ott vannak mellettem folyamatosan, és próbálják ezt az ügyet ők is úgy forgatni, úgy gondolkodni rajta, hogy tényleg megoldás legyen a végén. És így az Egyház megye is pont ugyanígy az itteni csapat is ebbe próbál segíteni. Meg az egyházközségnek a presbitériuma is erősen mellettem áll ebben a témában is. Így már nem is olyan nehéz egy terhet elhordozni, hogy testvérek állnak mellettem.
Ha valakit megérintett Sándor bácsi története, tud közvetlenül neki segíteni a Magyar Református Szeretett Szolgálaton keresztül?
Igen, már évek óta működik egy programunk, a Fele Barát program, amit lehet támogatni, és Sándor bácsinak az ügyét is ezen a programon keresztül tudnák támogatni a hallgatók is. jobbadni.hu-n megtalálhatja a Szeretett Szolgálatnak a bankszámla számát, és a közleménybe, ha beírja, hogy Fele Barát program, akkor ugyanilyen helyzetben lévő embereken tud segíteni, mint Sándor bácsi, és Sándor bácsin is ezen keresztül még mindig lehet támogatni.